A következő fél órában Szanyi Tibor elnök jelölttel beszélgetek. Szanyi Tibor az MSZP elnök jelöltje, egyik elnök jelöltje az Inforádió arénájának vendége. Melyik a mai MSZP három legnagyobb értéke, amit mindenképpen megtart, ha ön lesz az elnök?
Mindenféleképpen a baloldali hagyományok, ennek ráadásul van tere az újraértelmezésnek is, de a Magyar Szocialista Párt nem térhet le arról a pályáról, hogy ez egy igazi baloldali párt. A másik ilyen nagyon fontos érték, ami talán újra élesztendő, mert itt azért érzek hiányosságokat, ez a szolidaritásnak a világa. Ezt a szót, mint hogyha úgy hagytuk volna úgy kipörögni a szótárunkból, holott szerintem a magyar társadalomnak legalább annyira szüksége van erre, mint nekünk, mint szocialista pártnak. Harmadikat is mondjak?
Mondjon.
Mondok akkor harmadikat is. Talán azt kell mondjam, hogy ami szintén a baloldalhoz köthető és a szolidaritáson túlmutat, ez a szeretet. Tudom, hogy a politikában ezt nagyon nehéz mondani, de én hiszem azt, hogy a politika az kevésbé a racionalitások világa, sokkal inkább az érzelmek kérdésköre.
Kit lehessen szeretni? A párt szeressen valakit, vagy a pártot szeressék valakik?
Azokat a célokat, amiket mi képviselünk. De tovább megyek. Ugye én a 13. kerületben nőttem föl, mindenféle értelemben, emberként és gyerekként és politikailag is mindenféle. Tehát nekem nagyon erősek a 13. kerületi kötődéseim. És ott Tóth József polgármesternek van egy nagyon egyszerű magyarázata azokra a sikerekre, amiket hát már nem tudom mióta élvezhetünk, amikor kérdezik tőle, hogy na, polgármester úr, akkor mi ennek a kerületnek a titka? És akkor elmosolyodik, és annyit mond, szeresd a kerületet. Én meg azt mondom, hogy ha a Magyar Szocialista Párt tényleg magába tudna szállni, és ez nem egy bonyolult dolog, és azt mondjuk, hogy nem csak mondjuk, tényleg erre koncentrálunk, hogy szeretni kell ezt az országot, minden bajával együtt, szeretni kell a települést, ahol lakunk, és szeretni kell azokat az embereket, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, akikért mi dolgozunk.
Mi az MSZP, a mai MSZP három legnagyobb hibája, amit mindenképpen felszámol, ha elnök lesz, megszüntet?
Nincs szerintem politikai tervezés, ez egy nagy hiba. Tehát a menetrendeknek a hiánya az általában abba torkollik, hogy egy kicsit így kullogunk az események után, ilyen napi sztoriaink vannak, miközben én azért a programomban világosan leírtam, hogy mi az a, még időrendileg is leírtam, hogy mi az, amit szerintem kéne csinálni, akár szervezeti, akár politikai értelemben. A másik nagy hiba, hát ez egy fegyelmi probléma, hogy virágozik 100 virág, és lévén nem nagyon hozott új szeleket a mostani vezetésem a tekintetben, hogy föl tudta volna bővíteni, vagy kiszínesíteni azokat a fórumokat, ahol úgymond viszonylag intim körülmények között meg tudjuk beszélni a belső politikai dolgainkat. Ennél fogva ezeknek a hiányában, tehát a belső fórumok hiányában óhatatlan kicsordul a nyilvánosság felé, és akkor a közösségi oldalakon össze-vissza beszélnek néha különböző szereplőink. Noha el kell mondjam, hogy mindegyikben van valami logika, csak egy ilyen kicsit ilyen kakofónikusan hangzik. Hát a harmadik nagy hibánk pedig az, ami valahogy nagy erényünk volt, hogy hát mélyen megzakkantunk a szervezetünk kohézióját illetően. Tehát foltokban vagyunk jelen, sok helyütt nem vagyunk jelen, bár sok helyütt nyilván öröm, hogyha koncentráltan vagyunk jelen, de talán ez a három, amelyikben azt gondolom, hogy bőven van még lépésre lehetőség.
Hol látja a legnagyobb szervezeti problémákat, ahol alapszervezeti, tehát helyi szinten bajok vannak?
Nekem az a törekvésem, hogy, és felfogásom, hogy úgy nem lehet háborút nyerni, hogy ki sem megyünk a csatamezőre. Ha a politikát ünnepnapokon úgy éljük meg, hogy hát akkor végülis annak szavazat a lényege, akkor azt kell mondjam, hogy számtalan olyan szavazókör van, ezek ilyen kis mikrokörzetek, ilyen 6-8-900 fős körzetek, ezt persze mindenki tudja, hogy mondjuk a Pipacs utcai általános iskolába szoktunk járni, ugye szavazni, na hát annak a fizikai környezete tulajdonképpen egy szavazókör, és hogyha ott nem vagyunk jelen, és nem csak a szavazás napján, hanem egyáltalán az életben, akkor tulajdonképpen ilyen távoli valaminek kezdik el az emberek gondolni a Magyar Szocialista Pártot. Egy baloldali párt nem lehet médiapárt, tehát nekünk nincs meg az a lehetőségünk, hogy mint sok más mozgalomnak, hogy ilyen 5-10%-ig föl tud ugrani médiával. Aztán ott meg is áll. De ugye a mi feladatunk jóval bővebb ennél, hát nekünk 30-40-50 stb. Százalékokra kell törekedni. Ehhez viszont elengedhetetlen a fizikai jelenlét mind a 10 000 hazai szavazókörben.
Kit látna szívesen az elnöki csapatban? Választmányi elnök, frakcióvezető, alelnökök, elnökségi tagok.
Ugye most volt a múlt héten a határideje annak, hogy le kellett adni a különböző pályázatokat. Hát én ezeket mind elolvastam szépen, meg nyilván beszéltem is különböző jelentkezőkkel. Nyilvánvalóan ma még ezt nem fogom tudni teljes listaként elmondani, de azt határozottan merem mondani, hogy a választmány elnökének én Hillel Istvánt szeretném. Ez nem olyan dolog, hogy én most ezt megneveztem, én ezt vele is megbeszéltem, hogy én nekem ez az elgondolásom. A frakció esetében ott egy kicsit bonyolultabb a helyzet, mert jó magam nem vagyok tagja formálisan ennek a mostani frakciónak, de a mi alapszabályi helyzetünkből fakadóan az elnökségnek van egy meghatározó szava, hogy ki legyen a frakcióvezető, és most amúgy is van egy fél éve, vagy fél idős felülvizsgálat. Én azért arra mindenféleképpen koncentrálnék, hogy a frakcióvezető az egy nagyon-nagyon-nagyon pragmatikus ember legyen, és a politikai iránymutatást azt sokkal inkább szeretném eltolni az elnökség irányába. Kettő között szóval én azért Mesterházi Attilát is szeretném, hogyha nagyobb szerepet vállalna.
Hol?
Ezekben a frakcióban. Hogy most ez pontosan micsoda, hogy ő a frakcióvezető, vagy első helyettes, második helyettes, stb. Ezt nem tudom. Meg hát ez még sokat kell ezekről beszélgetni, de én azt feltétlenül látom. Meg az elnökség tekintetében, hogy még visszakanyarodhatok, akkor azt mondanám, hogy én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogyha régi harcostársam Gúr Nándor szerepet tudna vállalni. Ő alelnökként adta be a pályázatát, viszont mivel én vele közösen dolgoztam ki azt a minimálbér filozófiát és rendszert, amit többé-kevésbé át is vett az egész pártunk, én ezt egy fundamentális kérdésnek tartom, tehát a politikai biztonság kedvéért én Gúr Nándort szeretném mindenféleképpen egyik alelnöknek látni.
Milyen viszonyt alakítanak ki a párton belüli generációs és érdekcsoportok között, amelyeknek az MSZP-ben igen nagy kultúrája van?
Baloldali politikusként én a generációs béke híve vagyok. Egyébként én úgyis a mostani csapatomat is, most nem feltétlenül a politikai csapatot értem, hanem a szakmai csapatomat is úgy állítottam fel, hogy ebbe tényleg van fiatal, nagyon idős, férfi, nő. Tehát abszolút próbálom az arányokat jól tartani. És a generációs békét, hogyha nem kell tovább magyaráznom, akkor azt mondom, hogy mindenféleképpen ez. Nem szeretem az erőltetett fiatalitásokat, nem szeretem, amikor valamelyik csoport most politikai értelemben olyan dominanciára jut, amivel egyszerűen hatalmi eszközökkel tudja az egyéb hangokat letolni. Tehát egy erősen plurális, viszont mindenképpen dialógusra kész, vagy párbeszédre kész, csoportosulásoknak szeretnék úgy megszervezni platformokat, hogy ott valódi politikai érdekegyeztetés tudjon bekövetkezni.
Lehet ezt másképp csinálni egy pártban, mint pozíciók ígérésével, vagy előmenetelek felvillantásával?
Hát ezek a pozíciók, ezek nagyon relatív dolgok, mert...
Ellenzékben, kormányon nem.
Hát kormányon nem, de nyilván egy kormányzati helyzet az teljesen más. Ami a mostani törekvésem az az, hogy én a pártnak az elkövetkezendő 2 évéért vállalok felelősséget. Tehát az, hogy egy választási győzelmet követően milyen kormányzati elképzelések merülnek föl, ebben én most nem szeretnék semmi közelebbit mondani, mert nem ez a fő fókusz. Tehát én úgy értelmezem a saját feladatomat, mint a Magyar Szocialista Párt lehetséges elnöke, hogy ez alatt az elkövetkezendő 2 év alatt a győzelem kell fölvinnem a pártot. Ez nem lehetetlen. Volt már olyan, hogy győzött a Szocialista Párt, helyenként be is tudjuk bizonyítani még ilyen elárvult ellenzéki állapotban is, hogy azért tudunk győzelemre vinni ügyeket, meg földrajzi területeket, tehát egyáltalán én bennem semennyi pesszimizmus nincs a tekintetben, viszont a különböző érdekcsoportok, párton belül érdekcsoportok számára én azt hiszem, hogy sokkal okosabb, hogyha az ember az egyeztetési fórumokat hozza létre, mert azzal mérhetetlen lehet tompítani azokat a feszültségeket, amelyek egyébként sokszor ilyen karcsörtetésbe torkolanak. Én nem szeretném azt, hogyha a Magyar Szocialista Párt élete önmagáról szólna. Én azt szeretném, hogyha úgy tudnék fölállni megválasztott elnökként, hogy azt mondjam a kamerákba, a mikrofonokba, a hallgatóknak, a nézőknek, a magyar állampolgároknak, hogy ez az elkövetkező időszak most rólatok fog szólni, kedves honfitársaim.
Programtanácsot megtartaná-e?
Minden pártban szokott volt lenni ilyesmi. Én biztos, hogy valami hasonló testületet azt tartanék, hogy most pont ezt, vagy azt kicsit megmásítva, ezt nem akarom megelőlegezni. Én azt tudom, hogy nekem egy határozott, világos és koherens és írásos programom van, tehát egy nagyon jó számon kérhető valami. Ugye azért, amikor azt mondtam az imént, hogy a választópolgárok felé azt az üzenetet szeretném továbbítani, hogy megváltozott a világ, ez a párt most már rólad gondolkodik, rólad vagy veled foglalkozik. Ebben négy olyan fundamentum van, ami nem csak Magyarország, de szerte a világon mindenféle baloldali mozgalomnak a gondolati fókuszába kerül. Ez az egészségügy, az oktatás, a gyermekjólét és a tágabb értelembe vett idős gondozásnak a kérdésköre. Szeretném azt itt ezen a ponton rögzíteni, hogy Európában, meg általában az északi féltekén, ahol ez a bal-jobb dimenzió dominált ugye évszázadokon keresztül, meg még hát most is az. Itt a 2007-ben, de inkább 2008-ban ránk szakadt iszonyatos gazdaság és pénzügyi válság. Ez egészen konkrétan abba torkolott, hogy a klasszikus, hagyományos bal- és jobboldali pártok nem tudtak jó válaszokat adni. Ennél fogva tudott előre törni a szélső jobb, meg van ahol persze még a szélső bal is, tehát magyarul általában a szélsőségek, és pont azért, mert a gazdaság és pénzügyi válság következtében előállt szociális válság aláásta gyakorlatilag a modern világ lakóinak a biztonságérzetét. Na most, hogyha én azt mondom, hogy nézd, itt a közösség most azon fogja törni magát, hogyha te beteg vagy, akkor azért ne a biztos halál legyen neked a sorsod. Ha úgy érzed, hogy érvényesülni akarsz, akkor legyen egy olyan oktatási bázis, amire te rá tudsz lépni, amin föl tudod építeni magadat, és akkor mégis úgy el tudod helyezni magadat a munka világába. Vagy az, hogy ne legyen egy perspektívátlan és reménytelen dolog az, hogy Jézusom, ha nekem most gyerekem van, akkor most én egy éves koráig, kettőig, háromig, négyig, ötig tudok róla gondoskodni. Ne. Legyen egy világos perspektív, hogy a közösség is rá fog segíteni arra, hogy ez a gyerek méltó módon nőjön föl. És ugye azért a mai viszonyok között is látjuk, hát napi vita egyébként, hogy és az időseink, az édesanyáink, édesapáink, nagyszüleink, és a többi, hogy ők most akkor tulajdonképpen még egy sikeres életút után is egy elviselhetetlen teherként fog rám szakadni az ő sorsuk. Nem, ezekre kell közösségi megoldásokat találni. Én úgy érzem, hogy ha ezt a politikát választja a Magyar Szocialista Párt, akkor bomba biztosan a 21. századi társadalombiztonsági kérdésekre adja meg a megfelelő válaszokat.
Hogyan hozná vissza a baloldali értelmiséget a pártba, mellé, vagy hoz?
Az értelmiség fél. Nagyon sok emberrel lehet telefonon beszélgetni kávéházakban, és utána nyilvános megjelenés az mindig úgy elmarad, vagy pedig nagyon csak csökevényessé válik. Fél. Egy megfélemlített rezsimben élünk. Én azt hiszem, hogy ezt bár lehet alakoskodni a mikrofonok és a kamerák mögött, de ezt a sajtómunkatársai is pontosan tudják, ön is, más is. Ezt a félelmet, ezt föl kell szakítani. Ennek egyébként nagy élménye lehetett az a érintettekben különösen, ugye a egészségügyben, de főleg az oktatásban az egyes pedagógusok dörögtek, duzzogtak, hogy Jézusom, kibírhatatlan, jaj nekem, ezt nem, mindenki fogta a fejét magánbeszélgetésekben, és mindenki azt mondja, jó, de ha megmozdulok, agyonvernek, ha megmozdulok, kirúgnak, ha megmozdulok, meghurcolják az egész családomat. Ám de amikor ezek a pedagógusok elkezdtek egyszerre mozdulni, akkor a hatalom meg elkezdett hátrálni. És ezt az erőt, amikor azt mondjuk, hogy meg kell szervezni az egyes pozitív értelemben főbb társadalmi csoportoknak az életét, biztatni kell őket arra, hogy az együttműködésüknek igenis van eredménye, akkor szerintem jó útra fogunk menni, akármennyi lopott pénze van a Fidesznek, csilliárdok, biliárdok, stb. Ez mind fabatkát se fog érni, hogy a társadalom bizonyos ügyek mentén egységesen mozdul meg. Emlékezzünk arra, hogy amikor a diákok megmozdultak, hát az úgy húzta be fülét, farkát a rezsim, és azt nem lehet pénzzel elmismásolni.
Azzal hozná vissza, ha jól értem, hogy ne féljetek.
Igen.
Mert nincs mitől, vagy mert megvédi őket a Magyar Szocialista Párt?
Nyilván ez sokkal összetettebb, mint hogy egyik vagy másik párt kikit és mit véd meg, mert erre az, hogy nagyon elinfláltuk ezt a szót, nem mi, tulajdonképpen a kormány ugye most már 6. éve azt mondja, hogy azt szajkozza, hogy megvédjük ezt, megvédjük azt, megvédjük amazt, miközben az égen földön senkit nem védett meg. Már a saját haverjaikat mindenféle bíróság és rendőrségi eljárás alól persze megvédték, de mondjuk ez 500 ember maximum, de inkább lehet, hogy csak 100. Viszont a társadalomnak egyetlen egy szeletét nem tudták megvédeni, egyetlen egy emberi sorson érdemben nem tudtak változtatni, leszámítva mondom tényleg azt az elitet, amelyik ugye a húsos fazékhoz közel tud jönni, azokat nem is kellett megvédeni, azokat csak helyzetbe kellett hozni. Tehát ez a megvédés, ez azért így egy kicsit elkoptatott szó. Sokkal inkább én azt gondolom, hogy ő így együtt a közös célok mentén biztos, hogy erősebbek vagyunk, mint azt egyáltalán ma gondolnánk.
Kivel kötne szövetséget a következő választásokra, és kivel nem?
A nem rovat az sokkal világosabb, mint a igen rovat. Hát a Fideszes semmi szín alatt, tehát én nem véletlenül használtam ezt a szót, hogy sajnos nem tömegesen, tehát félre ne értsük, de azért biztos, hogy mint minden mozgalomban nálunk is azért vannak olyan emberek, akik valamilyen státuszkó okán próbálnak kiegyezni a rezsimmel. Én szerintem a megalkuvás mentesség az kell, hogy jellemezze a Magyar Szocialista Pártnak minden prominens megnyilvánulását. A Jobbik hiába próbál középre mutatkozni, hiába próbál cukiskodni, ez egy ordas banda, tehát még akkor is, hogyha az ő szavazóik megtévesztett emberek, és 1000 órán át tudnék mesélni, hogy milyen pszichológia húzódik meg a Jobbik támogatottsága mögött, nem, tehát őt semmi szín alatt, ezt a barna vonalat, ez a kategorikus nemnek a világa, bár a Fidesz is. Aztán hát vannak a nehezebb és kevésbé átlátható rész, ezek a mondjuk így, hogy hullámlovasok, akik próbálnak bizonyos politikai hullámokra fölülni, és abból aztán valamilyen módon bizniszt csinálni. Én ezeket bizniszpártoknak mondom sok esetben. Például. Nem fogok személyeskedni, tehát ezt mindenki a maga környezetében állt egyet vagy kettőt. Tehát azok, akik tulajdonképpen különösebb politikai elképzelések nélkül abba állnak be, hogy egyik vagy másik nagyobb pártot zsarolgassák. Most akkor, hogy ne a saját portán most söpörgessek, akkor tök bizniszpárt a KDNP. Hát ez szemmel látható.
Jó, de velük gondolom nem akarnak szövetségre lépni.
Hát például
inkább azok érdekesek, akik szóba jöhetnek.
Na most, akik szóba jöhetnek. Nekem az a határozott álláspontom, és ezt igyekszem a vidéki turnéimon is végig-végig megértetni a pártársaimmal, az elvtársaimmal, hogy az a szövetségesünk, aki helyben is létezik, és helyben is szövetségesünk. Tehát olyan nincs, hogy valamilyen országos központoknak tűnő egyszemélyes irodákból bárki elkezdjen zsarolni minket, hogy mit csináljunk mi Székesfehérvárot, vagy Pécset, vagy Debrecenbe, vagy bárhol máshol. Nem. Azokkal az erőkkel tudunk szövetséget kötni, akik helyben is léteznek. És most nem feltétlenül pártokra gondolok, ezek lehetnek civil szervezetek, lehetnek szakszervezetek, lehetnek egyházak, és még sok minden más. Az a lényeg, hogy akinek helyben befolyása van, és demokrata. Na ez mind a szövetségesünk.
Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció jöhet szövetségesnek, vagy nem?
Én azt látom, hogy a Demokratikus Koalíció konkrétan az most már iparágszerűen arra specializálódik, hogy hogyan tudja az MSZP-t valamilyen fokon módon legyőzni, vagy minimum meggyalázni, vagy valami hasonló. Én ebbe az utcában nem szeretnék bemenni. Én határozottan azt gondolom, hogy ha kiózanodik egyik-másik vérmes politikus, és az emberek valódi problémái mentén próbálunk közös politikai megoldásokat találni, én rajtam nem fog múlni, de ezt mindenütt helyben kell eldönteni. Vannak olyan városaink, településeink, ahol egyébként ez az úgynevezett béketábor, most elnézést, olyan idézőjelben mondtam, őrült jó, megvannak, konstruktívak, tényleg lokálpatrióták, és sok minden más pozitívat el lehet róluk mondani. Van, ahol meg megy az acsarkodás. Hát az acsarkodás, mert ott nem lesz szövetségesünk ez a semmelyik mozgalom. Ha meg tényleg van egy együttműködés, akkor meg igen. De ezeket nem Budapesten kell eldönteni, és ezt nem. Tehát a választópolgára nem lehet úgy szórakozni, hogy most akkor én rám szavaz, és az ő szavazatait én itt seftelem veled meg. Nem, ez egy gusztustalan dolog. Nem. Kizárólag azt kell nézni, hogy kinek milyen pozitív értelembe vett befolyása van az adott település, vagy az adott körzetnek az életére, és szerintem nem lehet itt ilyen hatalmas nagy elvi dolgokat mondani, itt pragmatikusnak kell lenni, az a szövetségesünk, aki helyben is létezik, és helyben is szövetségesünk.
Vérmes politikusnak kell kihozania néhánynak, ezt mondta. Kikre gondol?
Hát azokra, akik például helyi ügyeket országos hangos bemondónkon keresztül akarnak elrendezni. Most ezt nem lehet olyan csinálni, hogy akár most tudom, hogy csiklandos dolog ez a Dunai város. De most mit hergelünk egy Dunai városi mikrokörnyezetnek a problémáival debreceni vagy szombathelyi polgárokat? Ez nem így működik. Én nagyon sajnálom egyébként ezt a Dunai városi fiaskót, mert valójában itt most csak az nem derült ki, hogy mit akarnak a helyiek. Abban minden kiderült, hogy az összes országos politikus mit akar, csak azt, hogy a helyiek mit akarnak, az nem derült ki, és szerintem itt van, mert itt adogatnak össze mindenféle százalékokat, én nem azokat a százalékokat akarom összeadogatni, amit itt egyik másik politológus csinál, én azt a százalékot nézem, hogy hányan nem mentek el szavazni. Mert azt jelenti, hogy elidegenítettük, elijesztettük az embereket a helyi politizálástól is, szerintem ennél nagyobb métej nincs.
Látja, hogy elnökként hogy kell elkerülnie egy olyan helyzetet, ami most Dunaújvárosban előállt? Milyen lépéseket kell tenni annak érdekében?
Nincs generális és általános recept, tehát ezt mindig darabra kell megnézni, és okosan kell fölmérni a dolgokat. Tehát ezek nem ilyen bemondásos dolgok, ez nem egy rulett játék. Tehát én azért ragaszkodom ahhoz, hogy minden egyes szavazókörben, és egy önkormányzati körzet 5-6 szavazókörből tud állni, már a városi körülmények között, minden egyes szavazókörben legyen egy emberünk, aki de meg tudok kérdezni, hogy te! Mit gondolsz most? Akkor hány, körülbelül neked a te szavazókörzetedben hányan ember van, akit mi ismerünk, akiről azt gondoljuk, hogy hajlandó elmenni szavazni, és ha már ott van, ránk is szavaz. Tehát ezt sziszifuszi munkával kell fölmérni, és akkor innentől kezdve sokkal világosabb az, hogy kit állítunk jelöltnek, kit nem állítunk jelöltnek, és egyébként az önkormányzati világban egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tartózkodó van, inkább kihúznám a politikát, tehát hogy a helyi civilek mint gondolnak. Ez egy nagyon fontos dolog, csak például most jövök egy bonsai kiállításról, ami a 13. kerületben volt. És azért csak ott volt 4 képviselő, 2 önkormányzati, egy országgyűlési, meg egy európai parlament, az mondjuk én voltam, meg ott volt a polgármester, és ott mindenki próbálja tapogatni azokat a szálakat az ott lévő embereknél, mit tetszik gondolni, hogy érzi magát, mi... Ezekből lehet azokat az információkat összeszedni, amire azt mondom, hogy oké, itt ennek van súlya, ott annak az embernek van súlya. Tehát a jelölt állítás az nem ilyen országos szintű, ilyen irodai asztalokon való papírdobálás, hanem hogy vagy tudjuk, hogy mit akarnak a helyi emberek, vagy tudjuk, hogy kinek van ott valódi befolyása, vagy nem. Ha vagy nem, akkor egészen biztosan veszíteni fogunk, ha meg tudjuk, akkor meg egészen biztosan győzni fogunk.
De a végén a választásra mégiscsak elő kell állítani azt a véges számú egyéni jelöltet, amelyik győzelem képes, mert csak akkor lesz egy pártnak többsége a parlamentben, akkor tud kormányozni. Ezt milyen technikával lehet megcsinálni, ha mindent a helyiekre hagy, mert ők tudják a legjobban?
Én azt nem mondtam, hogy mindent a helyiekre hagyok, én azt mondtam, hogy a helyieket vétek és életveszély kihagyni a közös döntésekből. És azért annak az információnak kell az alapvetőnek lenni, amit ott a helyiek szereznek. Na most, ön kérdezett valamire, én most mit tudom, képzeletbeli hadvezér most fölfedi a hadititkot, de nem túl bonyolult ez egyébként, tehát nincs ebben sem olyan hadititok, amit esetleg az ellenfél ne tudhatna meg. Szóval kérem szépen, én azt gondolom, hogy és azt akarom, és azt fogom csinálni mi pártelnökként, hogy ebben a meglévő 10 000 szavazókörbe körülbelül a kisebbik probléma az 2016 második fele, tehát nagyjából 3000-4000 helyen van fix emberünk, ezt föltolni 5000-ig, és 2017 első felében pedig a másik 5000-ben megtalálni azokat az embereket, akik a helyi szoci képét meg tudják valósítani, vagy mutatni. Utána, amikor ez a 10000-es hálózatunk megvan, onnantól kezdve kell beazonosítani a 19-es önkormányzati jelöltjeinket, mert ugyanis rájuk lehet építeni aztán a következő emeletet, ugye, tehát akik a kiemelt helyi befolyással rendelkező figuráink, és amikor ezzel is fullosak vagyunk és készen vagyunk, utána lehet megnevezni a 18-as országgyűlési jelöltjeinket, ugye tudja, hogy nekünk most volt ez az aláírásgyűjtési, vagy még ráadásul van is ez az aláírásgyűjtési akciónk. Egyik kérdés, a földkérdés az még június végéig aláírásgyűjtés tárgyát képezi. Hát azért látjuk az adatokat, hogy hol mennyi aláírást tudunk gyűjteni. Én azért határozottan figyelek, hogy ahol azért kevés aláírást gyűjtünk, ott nyilvánvalóan gyérebbek a társadalmi kapcsolataink, tehát ott azért erősíteni kell. Ahol meg sokat tudtunk tenni, ott meg azért azt kell megnézni, hogy jó, ott már jobban állunk, és akkor ott már kicsit előrébb lehet menni a jelölt állítás felé. Én biztos vagyok abban, hogy ha van egy okos politikánk, és még egyszer mondom, tartalmas politikánk, mert lózungokkal, meg jelszavakkal már teli a padlás. Vagy van egy olyan elképzelés, amiből az ember magára ismer, hogy úristen, ez a párt végre velem foglalkozik, na akkor rendben vagyunk, és innentől kezdve pusztán szervezési kérdés az, hogy miként tudjuk fölvinni a 2018-as mérkőzésre a csapatunkat. És hadd mondjak ezen a ponton valamit. És jobb, hogyha én most a rádió hallgatók figyelmére is igényt tarthatok, mert ez szerintem nem MSZP probléma csupán. Itt 2018-ban lesz választásnak nevezett valamilyen közjogi aktus, de ennek már 14-ben sem volt semmi köze semmilyen demokratikus választáshoz. Tehát itt én azért szeretném elmondani a csapatainknak, mármint az MSZP-seknek különösen, hogy ne valamilyen demokratikus, ne valamilyen jóindulatú megmérkőzésre számítsunk, itt egy véres és aljas küzdelem lesz a Fidesz részéről velünk szembe.
Önök is véresek és aljasak lesznek?
Mi nem...
Így kell érteni?
Nem, ezt úgy kell érteni, hát ez körülbelül olyan, mint amikor a gyilkosok meg a rendőrök szembeállását nézik, a rendőr nem arra készül, hogy a gyilkost agyonverje, hanem arra készül, hogy ezt ártalmatlanítsa. Szemben a gyilkos meg ugye arra készül, hogy a rendőrt megölje. Tehát itt nagyon egyenlőtlen a történet. Viszont én határozottan azt gondolom, hogy egészen más egy stratégia akkor, hogyha tudom azt, hogy egy galád és abszolút fair play-re képtelen ellenféle állok szembe, meg az is más, hogyha valamiféle demokratikus viszonyok vannak. Nem véletlenül egyébként mondom, hogy nem voltak demokratikusak, sőt elcsaltak a 2014-es választások, mert erről van nekünk bizonyítványunk. Az EBSZ, ugye az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, tehát a világszerte a profi megfigyelő, választási megfigyelő csapat, azért azt nagyon világosan letette azt a mondatot az asztalra a 14-es jelentésébe, hogy Magyarországon az országgyűlési választás nem feleltek meg a demokratikus választások kritériumról szóló koppenhágai egyezmény feltételeinek.
A kormány oldal azért mégis több szavazatot kapott a végén. Nem?
Ki?
A kormány oldal, amelyik végül is kormányzott. Kétharmadot gondolja, kétszer elő lehet állítani bármilyen csalással?
Na, a kapott az, maradjunk annyi, hogy szerzett, jó? Tehát ez egy szebb szó. Vagy pontosabb erre az adott esetre. Nyilvánvalóan nagyon sok minden van, félrevezetés, megfélemlítés, zsarolás, és még sok minden másra kényszerítettek ki rengeteg szavazatot. Nem tudok abba belemenni abba a vitába, hogy most akkor győztek, nem győztek volna. Ez történelmietlen. Azt tudom, hogy amit velünk csináltak a gyakorlatilag az akkori miniszterelnök jelöltünknek a kampányát, azt egy csapásra szétverték azzal a bizonyos Simon üggyel, amire azóta se tudjuk, hogy micsoda. És igazából ezek voltak, meg az, hogy kriminalizálja a jelöltjénket. Az összes polgármesterünk, nem az összes, de hát legalább 10 meg lett hurcolva, úgy oly módon, hogy szinte állandóan heteken át a bűnügyi rovatban volt a nevük, aztán közben meg kiderült, hogy mindegyik halál ártatlan. Egy polgármesterünk bele is halt, Verók István, aki a 6. kerületnek volt a polgármestere, biztos, hogy ez az egész Herce Hurca vitte el, tehát Hunvald György esetét is látjuk, hogy évek óta semmi valódi kapaszkodót nem tudtak belőle. Szóval a polgármestereink azok nagyon sérülékenyek, én ott rájuk különösen figyelnék, nagyobb védelemre van szükségük, de itt tényleg egy diktatórikus és demokratikus szóval élve undorító rezsimnek a megdöntését kell nekünk békés eszközökkel tető alá hozni. Hát ez egy embert próbáló feladat.
Köszönöm a tájékoztatást. Szanyi Tibort, az MSZP egyik elnökjelöltjét hallották. Az elmúlt másfél órában az MSZP tisztújító kongresszusára készülő elnökjelölteket, Harangozó Tamást, Molnár Gyulát és Szanyi Tibort hallották ABC sorrendben. Mindenkitől ugyanazt kérdeztük, hogy a különbséget a válaszok mutassák meg. Az Inforádió Tóbiás József jelenlegi pártelnöktől is interjút kért eredmény nélkül. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes napi szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.